Ukrajna továbbra is orosz területeken állomásozik, és arra kéri nyugati szövetségeseit, hogy olyan fegyvereket adjanak, amivel Oroszország belső részeit is lőni tudná. A Kurszki betörés után az orosz hadsereg egy kissé, mintha megtorpant volna a Donbászban. Ukrajna pedig kisebb hátravonulások ellenére javarészt őrzi az Oroszországban megszerzett területeit. Kijevet azonban manapság leginkább az foglalkoztatja, hogy kap-e úgynevezett nagy hatótávolságú fegyvereket nyugati szövetségeseitől. Ezekkel orosz katonai létesítményeket támadhatnának, de akár Moszkvát is megcélozhatnák. Azt, hogy mire használnák fel ezeket a fegyvereket az ukránok, elmondja az Atlaszban Tálas Péter, biztonságpolitikai szakértő.
Kurszk után egy hónappal járunk. Megváltoztatta a háború menetét ez a betörés, ez az ukrán betörés?
Magát a háború menetét nem, de a háború a kommunikációt azt egyértelműen megváltoztatta. Bizonyos értelemben megváltoztatta a háború menetét is, lelassította, most már lehet látni, hogy lelassította az orosz támadás lendületét, és erre nagy szüksége volt Ukrajnának alapvetően. Tehát én azt gondolom, hogy egy hónappal Kurszk után azt látjuk, hogy bizonyos dolgokban feltétlenül, hát fogalmazunk úgy, hogy jól döntött az ukrán vezetés. Nagyon sokan bírálták ezt a lépést, mondván, hogy akkor a front többi részén ugye nem lesz elég hadereje Ukrajnának, de Isten igazából azt gondolom, hogy itt nem a frontokon fog eldőlni a háború, hanem sokkal inkább a politikai kommunikáció és a politikai szinten fog eldőlni ez a háború.
És a Kurszki betörés az ehhez a kommunikációs csatához hozzájárulhat? Milyen tekintetben, hogyha két-két oldalt nézzük?
Hát ugye azt kell látni, hogy valószínűleg mind a két fél ma már a tárgyalásokra készülődik valamilyen formában. Valamilyen tárgyalások lesznek, mert nagyon erős a nemzetközi igény arra, hogy legyen tárgyalás. Én is azt gondolom magam, hogy lesz tárgyalás, abban egyáltalán nem vagyok biztos, hogy ez sikeres tárgyalás lesz. Ez egy olyan tárgyalás lesz, ahol az álláspontokat ismerik meg majd az egymás álláspontjait ismerik meg a felek, és ahol valószínűleg bebizonyosodik az, hogy nem nagyon lehet kompromisszumot kötni Vlagyimir Putyinnal. Ugye azt kell látni, hogy azért a háború menetében mi itt hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy mondjuk egy Vuldeharért, vagy pedig egy Toreckért, vagy pedig akár a Kurszki történetért, ezek óriási stratégiai kérdések, ezek apró lépések. Tulajdonképpen, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a 2,5 év alatt Ukrajnában nem sikerült az oroszoknak Mariupolon kívül nagyvárost elfoglalniuk. Tehát nincs nagyváros a kezükön lényegében, az, amit egyébként február 24-e után foglaltuk volna el. És nagyon fontos, hogy ugye úgy látta az ukrán vezetés, hogy meg kell törni azt a, nem mondanám lendületnek, de azt a kezdeményezést, amit az oroszoktól láttunk. Ugye minden fronton gyakorlatilag az oroszok nagyon lassan és ilyen felőrlő, felmorzsoló hát stílusban, de előre mennek.
De akkor például a Donbászból kellett katonákat elvonni Oroszországnak? Nem az a mondás, hogy ezt megoldották csendes utcáról érkező katonákkal, hogy mármint megoldották a Kurszki helyzetet?
Azt gondolom, hogy azt kell látni, hogy a Kurszki helyzetet azért nem tudták megoldani, mert oda nagyon képzett emberek kellenek, és nem mindegy, hogy az a katonai csoport, vagy az a katonai egység, aki harcol, az mennyire képzett. Hogy ugye pontosan tudjuk, hogy azért tudták egyébként az ukránok azt a, nem tudom, 1000 négyzetkilométer területet elfoglalni, mert alapvetően ott nem nagyon volt képzett és jól képzett védelem. Ez azt jelenti egyébként, hogy oda kellett vinni, és lehet, hogy egyébként nem kellett nagyon mozgatni, bár a szakértők azt mondják, hogy kellett azért mozgatni.
Tehát Donbászból is mentek át.
A Donbászból is mentek át természetesen, még akkor is, ha egyébként elképzelhető, hogy a Donbászba hoztak új embereket, de azt látni kell, hogy mind a két félnél az elnagyobb probléma a képzett emberek, képzett katonáknak a hiánya. Nem mondanám azt, hogy ez azonos mértékben érinti egyébként a két országot. Ettől szerintem sokkal jobban szenved egyébként Ukrajna bizonyos értelemben. Ugye nyilvánvaló kevesebben vannak. Azt is lehet látni egyébként, hogy Putyinéknak az a döntése, hogy megemelték tulajdonképpen a fizetségeket a katonai, tehát a szerződéseseknek. Ez egyébként elérte a célját, jelentős, tehát nagyon 160-170 ezer ember jelentkezett a haderőhöz, tehát a veszteségeket, azt a nem tudom 600 akárhány ezret, azt tulajdonképpen pótolni tudják, mi több, ugye tegnap vagy tegnap előtt hát Putyin hozott egy olyan döntést, hogy 1,5 millióra kell emelni, még ezt is meg fogják tudni szerintem mozgósítás nélkül oldani.
Még vissza Kurszkhoz, mi történik pontosan most ebben a régióban? Tehát ez most hogy néz ki? Ott Ukrajna berendezkedett? Ukrajna átvette a közigazgatást? Mennyire veszítenek területet az ukrán erők?
Amennyire lehet tudni, az oroszok megpróbáltak ellentámadást kialakítani, és azt a kis négyzetet, vagy azt a kis területet, amit a Szem folyó és a határ közötti rész, abból vissza tudtak venni. Gyakorlatilag ugye itt egy betörés történt, és megpróbálnak az ukránok berendezkedni védekezésre. Ugye, és azt tudjuk, hogy ha valaki be tud rendezkedni védekezésre, az azt jelenti, hogy annál több katonára van szüksége annak, aki ezt a védekezést meg akarja törni. Ha most azt feltételezzük, hogy mondjuk van 30 ezer ukrán katona, nem tudom mennyi van ott, akkor minimum 30 ezer orosznak is kell lenni, csak ahhoz egyébként, hogy valamit tudjanak csinálni. Ez még nem jelenti azt, hogy győzni fognak. Ahhoz valószínűleg, mondjuk, hogy a duplája kell ennek, minimum a duplája kell, nem biztos, hogy a háromszorosa kell. Tehát azt akarom mondani, hogy ez egy jelkép gyakorlatilag az ukránok számára. Azt lehet látni, hogy az ukránok minden tekintetben megpróbálják áthelyezni a harcokat, vagy valamilyen módon bevonni Oroszország belső területeit ezekbe a harcokba. A dróntámadások, amelyek Moszkva és különböző térségek ellen zajlanak, akár sikeresek, akár nem, a kurci betörés. Ezek mind-mind azt mutatják, hogy ismerje meg tulajdonképpen Oroszország is azt, hogy milyen a háború. És ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a kurszki területről minimum 120 ezer embert ki kellett telepíteni, de van, akik szerint többet is. Tehát azt lehet mondani, hogy ott gyakorlatilag megérezte az a társadalom. Egyébként
a széles orosz társadalom is megérezte? Tudják ezt mondjuk jóval távolabb ettől a régiótól, és beszélik ezt a buszon reggel a munkába menet, hogy ez most itt megtörtént a nyugati határunkon?
Beszélik tekintettel arra, hogy a felmérések azt mutatják, hogy nagyjából 70%-a tudja az oroszoknak az, hogy mi történt Kurszkban. Tehát, hogy betörtek. Konkrétan nem biztos, hogy tudnak, de hogy oda betörtek. Valahogy kommunikálni kellett ezt a történetet azért tulajdonképpen az orosz vezetésnek is. Tehát ilyen értelemben azt kell mondanom, hogy igen, tudnak. De ha ez a kérdés arra vonatkozik, hogy az oroszok felháborodnak-e, és ha szembesülnek a háborúval, akkor nem fogják támogatni, akkor én ebben szkeptikus vagyok. Én nem tartozom azok közé, akik azt mondják, hogy ez kizárólag Putyin háborúja. Ez Oroszország háborúja. Ezt a háborút alapvetően támogatja az orosz társadalom. Az orosz társadalomban nagyon erős az a felfogás és az a nézet, hogy az ukránok alkalmatlanok önálló államra, az ukránoknak nem kell önálló állam, mert az ukránok, nem érdemlik meg, vagy ellenségeink, stb. Ha valakiről rendszeresen egy évtizeden keresztül valami ilyesmit mondanak, akkor, és nincs más, akkor az a helyzet, hogy ezt általában elhiszik az emberek, és azért ne felejtsük el, hogy az ukránokkal való kritikus álláspont az nem 14-től kezdődött, már korábbtól kezdődött, de 14-től egyértelműen. fasisztának, mindenféle hát utolsó ellenségnek tekinti az orosz társadalom, és így is kommunikál róla. És ugye arról nem is beszélve, hogy hát a háborút is gyakorlatilag hát úgy kommunikálják, hogy ott nácitlanítani, illetve pacifikálni kell. Ez azt jelenti egyébként, hogy meg akarjuk szerezni Ukrajna fölötti befolyást. Tehát én azt akarom mondani, hogy az nem jelenti azt, hogy tud az orosz társadalom arról, hogy itt mi történt a Kurszki térségben, hogy ne lenne támogatottsága ennek a háborúnak.
Említette, hogy az ukrán erők elkezdték valamilyen szinten beásni magukat a Kurszki régióban. Ennek valamennyire ellentmond a kezdeti kommunikációja Kijevnek, és ott még szó volt arról, hogy egy ponton túl igazából lényegében kivonulnak az ukrán erők Kurszból, mert hogy ez egyfajta ilyen ráijesztés volt. Akkor, ha jól értem, ezt a területet, ezeket a megszerzett területeket az ukránok majd fel akarják használni kvázi egyfajta tárgyalási alapnak.
Feltétlenül. Tehát azt gondolom, hogy ez benne, ugye többfajta kommunikáció van, és ugye általában ebben a háborúban azt látjuk, hogy minden egyes akciót nagyon ilyen lebegve kommunikálnak. Olyan kijelentések vannak, amiből bármikor ki lehet hátrálni, meg amit úgy lehet alakítani, ahogy éppen akarjuk. Így volt a Kurszkinál is. Arra kellett számítani, azt kellett megnézni, hogy ha sikerül, akkor mit mondjunk róla. És láthatóan úgy kommunikált róla az ukrán vezetés, hogy nagyon sok minden legyen. Amikor az elemzők elkezdték nézni azt, hogy mi volt az oka ennek, hát minimum 6-7 különböző okot. Ugye, amiről beszéltünk már, hogy akkor vonjanak el más honnan, ha nem vonnak el, akkor is valamit kellett. Akkor ugye az volt, hogy tárgyalási alap, akkor az van, hogy gyakorlatilag meg akarják törni azt a kommunikációt, hogy mi állandóan defenzívában vagyunk. Ugye azért azt látni kell, hogy ha nagyon hosszú ideig van egy hadsereg defenzívában, annak a morálja romlik. Nem feltétlenül jelenti azt, hogy minden fronton kell győznie, de valamit fel kell mutatnia, és ez egy nagyon jó alkalom volt arra, hogy akkor kérem szépen, most mi is tudunk olyasmit csinálni, sőt, még olyanabbat, amit az oroszok, és átmentünk és elfoglaltunk egy területet. Ilyen azért a második világháború óta nem volt Oroszországban, azért ez egy elég aha élmény mindenkinek, még akkor is, ha ezt megpróbálja gyakorlatilag az orosz vezetés így elmismásolni, hogy ez egy nem annyira lényeges történet, és hogy mi amúgy is a Donbass koncentrálunk. Tehát azt gondolom, hogy na, és természetesen meg kellett törni a társadalomnak is azt a fajta hát fáradtságát, amit gyakorlatilag a háború és a háborúval kapcsolatos politika jelent, mert itt azért azt látni kell, hogy az ukrán társadalom egy rövid ideig nagyon összezárt, de azért ma már nem lehet azt mondani, hogy nincsenek politikai viták az ukrán társadalomban. Akár a hatalomgyakorlásról nincsenek politikai viták. Nagyon kemény politikai viták vannak, és lehet látni, ugye, elnézést, ugye az egész kormányátalakítás, ami zajlott, ez is azt szolgálta, hogy valahogy egy kicsit felébreszteni gyakorlatilag részben az apparátust, részben a társadalmat, részben pedig, és ez nagyon fontos, bizonyítani azt a nyugat számára, azok, akik támogatják Ukrajnát, hogy érdemes bennünket támogatni. Ugye az azért a szövetségeseknek is nagyon frusztráló, hogy mi úgy gondoljuk egyébként, nagyon sokan, ugye mindenki mondja, hogy mennyit adunk és milyen sok mindent adunk Ukrajnának, és ennek ellenére nem tud Ukrajna győzni. Ennek egyik része az, hogy nem adunk annyit, amennyi kellene, nem is tudunk adni, és ez egy nagyon fontos dolog. Ne felejtsük el, hogy nem termelünk például nyugaton, szerintem együtt az Egyesült Államok meg Nyugat-Európa nem termel annyi lövedéket, mondjuk 155 mm-es, a 152 mm-es lövedéket, amire szüksége lenne Ukrajnának. Tehát ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy hát nem is akarunk adni, ugye, ha most megnézzük azt, hogy kik voltak az elsők, akik nagyon sokat adtak, azok pont a mi térségünk. Ez azt jelentette egyébként, hogy mi, akiknek még volt ilyen posztszovjet vagy szovjet cucca, az nagyon gyorsan átadtuk. Lengyelek, románok, csehek, szlovákok, még a bulgárok is adtak át, de ez 23-ra elfogyott, és az új cuccokban már senki nem adott át. Tehát azt akarom mondani, hogy a szövetségeseknek is bizonyítani kell azt, hogy mi ezt jól használjuk fel. Ne felejtsük el, azért mindenkiben elég nagy frusztrációt okozott az, hogy tavaly nem sikerült az ellentámadás, amire egyébként tegyük hozzá, szerintem leginkább a nyugat ösztönözte az ukránokat.
Nagy hatótávolságú fegyverek az egyik, amit most, hát Ukrajna... Csúnyán szóval kicsit szeretne kizsarolni a nyugat oldaláról. Ugye Starmer brit miniszterelnök és Biden amerikai elnök tárgyalt erről, de végül is nem történt bejelentés ezzel kapcsolatban. Miért nem történt bejelentés? Miért nem akarja a nyugat ezt a technikát ráruházni Ukrajnára?
Szerintem a nyugatnak teljesen más a stratégiája, mint Ukrajnának. Ukrajna fel akarja szabadítani gyakorlatilag a megszárt területeket, és ehhez mindent el akar élni. A nyugat alapvetően, fogalmazunk úgy, hogy nem akarja azt, hogy Oroszország győzzön. De nem nagyon látom azt sem egyébként, hogy azért mindent megtenne, hogy Ukrajna győzzön. Vagy hogy meg tudna mindent tenni, hogy Ukrajna győzzön. Jogilag egyébként, ja is nagyon fontos, hogy semmiféleképpen nem akarja azt, hogy Oroszország eszkalálja ezt a háborút. Ugye ne felejtsük el, hogy Oroszország hagyományosan nagyon jól kommunikál a fegyvereiről. Ha amikor azt akarja mutatni, hogy én milyen félelmetes vagyok, akkor fogja magát és egy bombázót úgy belenget valahol a NATO. Nem sérti meg a NATO légterét, de olyan közel megy, hogy lát. És mi pedig ugye rögtön mondjuk, hogy hú, és akkor jöttek a bombázók, és akkor stb. A Kelet-Közép-Európában én mindig meg vagyok rökönyödve azon, hogy milyen sok ember várja még a május 9-i felvonulást, hogy majd ott az orosz fegyverek, és akkor, hogy micsoda fantasztikus Kinjar rakétáik, meg Iskander rakétáik vannak. Oroszország ezt nagyon jól kommunikálja. Szerintem nagyon rosszul kommunikál a nyugat. A nyugat állandóan előre bejelenti azt, hogy mit fog csinálni, megadja a lehetőséget arra az ellenfélnek, hogy felkészüljön. Nyilvánvaló, amikor egy atomhatalmat kell gyakorlatilag megfékezni, ez egy nagyon kockázatos dolog, én ezt nem vitatom, de azért mondjuk azt, hogy vesztettek már el atomhatalmak is háborút, hogy más nem mondjak, szerintem az Egyesült Államok is vesztett már el háborút, nem mondanám győztes háborúnak se az iraki háborút, se az afganisztáni háborút, tehát az ott, ahol stratégiák túlterjeszkedett, ott azért voltak számára is frusztráló események. Tehát azt akarom mondani, hogy igen, egyelőre nem akarják megadni. Jogilag egyébként teljesen legitim történet lenne, hogy azzal a fegyverrel, amit én valahonnan kapok, azt az ellenfelemnek a különösen az agresszor ellenfelemnek, tehát aki engem megtámadott, azt a saját területén is, a saját területén lévő katonai célpontok alapján gyengíthessem. Ezt szerintem senki nem vitatja. Most egyébként a NATO katonai bizottságának elnöke mondta, hogy ez egy teljesen legitim történet. Az is legitim történet egyébként, tegyük rögtön hozzá, hogy vannak, akik azt mondják, hogy nem akarjuk, hogy a mi fegyvereinkkel ilyen dolog történjen, mert nem akarjuk az eszkalációt.
Na jó, de csak hogyha háború elejétől nézzük a folyamatokat, akkor azt látjuk, hogy mondjam, Németország kezdte azzal, hogy először csak sisakokat ad, aztán egy ponton túl a fegyverek teljesen automatikus volt, hogy érkeznek Ukrajna felé, tankok, és így lehet mondani, légelhárító rendszerek is. Akkor, hogyha ezt a képletet folytatjuk, vagy ezt a számegyenes folytatjuk, akkor az jön ki, egy ponton túl meg fogja kapni Ukrajna ezt. Ezt jól látom?
Hát vagy meg fogja kapni, vagy megkapja azt a technológiát, amivel elő tud állítani ilyen cuccokat. Nem tudom, érthető-e. Tehát ugye a dolog mégiscsak az olyan, hogy ugyan drónokat, hogy mondjam, nyugati drónokkal, vagy kapott drónokkal nem támadja orosz területet, de a saját drónjaival tökéletesen tudja támadni. Tehát azt gondolom, hogy igen, megkaphatja ezt a technológiát, De azért rögtön hadd tegyem hozzá, hogy szerintem előbb-utóbb a nyugatnak engedélyeznie kell bizonyos, hát hogy mondjam, bizonyos katonai célpontoknak a támadását.
Erre aztán a Ukrajna fel ezeket a nagyható távolságú?
Azt gondolom, hogy igen, döntően. Ugye a fő probléma alapvetően az, a fő problémát az jelenti, hogy Oroszország a saját területéről indít mondjuk hiperszonikus rakétákat, és azoknak a lelövési aránya nagyon rossz. Tehát ha megnézzük azt, hogy mennyit tud az ukrán légvédelem lelőni ezekből a különböző eszközökből, akkor azt látjuk, hogy nem tudja például megakadályozni, hogy nincs elég légvédelme Ukrajnának ahhoz, hogy meg tudja akadályozni azt, hogy az oroszok által kilőtt összes légi járművet, most nevezzük így, ez lehet egyébként ballisztikus rakéta, lehet drón, lehet ilyen cirkáró repülőgép, meg stb. Meg lehet normál lövedék is, de nagy hatótávolságú. Tehát azt gondolom, hogy ezeket mindegyiket leszedje, és mindegyiket megsemmisítse. Nincs erre felkészülve. Ezért ugye nagyon jó lenne az, ha kilövő állásokat tudná például támadni, ha mondjuk az ilyen gyárakat tudná támadni, vagy legalábbis rákényszerítené Oroszországot, ahogy egyébként a saját területén nagyon sok mindenben rá tudja kényszeríteni, hogy hátrébb húzzák ezeket a történeteket. Tehát hátrébb vonják. Ez szerintem egy legitim történet, de nyilvánvaló, hogy ezt nagyon nehezen tudja teljesíteni a nyugat. És hát van egy nagyon fontos dolog, amit mi mindig elfeledkezünk. A nyugati társadalmak azok alapvetően demokráciák. Ott nem mindegy, hogy mit szól a társadalom, és mit reagál a társadalom az ilyen dolgokra, és azt lehet látni, hogy mind az európai társadalmak, mind az amerikai társadalom mondjuk azt, hogy kezd belefáradni ebbe a háborúba, vagy inkább azt mondanám, hogy a választási kampányoknak az egyik ilyen nagyon jó területe az a külpolitika, tehát hogy akkor mit csináljunk. Akkor most támogatjuk, aki nyilvánvaló azt mondja, annál szebb dolog nincs, hogy béke. Vagy hogy nem kell, akkor azt arra fordíthatjuk, hogy milyen jó fogunk majd élni mi. És nem az ukrán fegyverekre kell fordítani. Bár azért tegyük hozzá, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a fegyveripar, és ez a fegyveripar az egy nagyon jövedelmező ipar. Nem véletlen, hogy Kelet-Közép-Európában. Még azok az országok is tegyük hozzá, és itt Magyarországról beszélek, akik nem támogatják katonai értelemben Ukrajnát, a fegyveriparukat fontosnak tartják, mert úgy gondolják, hogy ez egy biznisz. Tehát amennyiben bizniszt támogatni valamilyen, tehát eladni fegyvert, inkább mondjuk az, akkor azt gondolom, hogy az ukrajnai háború az egy nagy biznisz is lehet.
A nagy hatótávolságú fegyverekhez még egy kicsit visszatérve, igen, hogy itt nem az van, hogy egyfajta bizalmatlanság is él Ukrajna felé. Azt gondolja a nyugat, hogy ezt most odaadjuk nektek, és azt mondjátok nekünk, hogy ti igazából csak reptereket vagy gyárakat támadnátok, de a vége lehet, hogy Moszkvát is megtámadná egy ilyen fegyver. Nincs erről szó?
Az első ilyen alkalommal azt lehet mondani, hogy nem adunk többet. Nem gondolom, hogy ezt megtenni. Tehát, hogy mondjam, ha ekkora a bizalmatlanság, akkor nem gondolom, hogy ezt az egész háborút támogatni kéne az Oroszországgal szembeni a ukrán háborút. Nem lehet ekkora a bizalmatlanság, mert alapvetően nem ennyire felelőtlenek egyébként maguk az ukránok sem. Szerintem az ukránok nagyon jól végig gondolják, különösen a katonák. Más kérdés egyébként az, hogy természetesen vannak olyan helyzetek, de mindkét oldalon vannak olyan helyzetek, amikor nem a katonák döntenek ezekről a kérdésekről, hanem a politikusok. De nem hiszem, hogy ezt a lépést olyan simán meg lehetne. Ráadásul nagyon fontos, ezekhez a fegyverekhez olyan információk szükségesek, amiket csak a nyugat tud megadni. Tehát nem arról szól a dolog, hogy ez egy olyan csúszli, amit a kezedbe adok, és akkor te is tudsz vele lőni. Ha én nem adok meg bizonyos információt a programozásukhoz, meg stb., akkor nem tudod kilőni. Ellenőrizhető, azt akarom mondani, hogy ellenőrizhető. Egyébként az egyik fő probléma egyébként pont ez, ugye a jogászok, akik egyébként erről beszélgetnek, nagyon sokan úgy gondolják, hogy pont ezért, ha a nyugatnak kell az információt megadni, akkor tényleg a nyugat gyakorlatilag háborúba kerülhet Oroszországba.
Mert aki a piros gombot megnyomja, az lehet, hogy esetleg a NATO alkalmazottja.
Nem. A piros gombot biztos, hogy nem a NATO alkalmazottja, de az, hogy meg lehessen nyomni ezt a piros gombot, azt viszont a NATO alkalmazottja, vagy pontosabban valamelyik nyugat. De ezt is meg lehet oldani, mert akkor fogjuk magunkat, és azok, akik mondjuk ezeket az infókat meg fogják adni, azok fölveszik például most hasraütésre az ukrán állampolgárságot, és innentől kezdve mindenki tehet egy szívességet. Ukrán vagyok, én amerikai ukrán vagyok, német ukrán vagyok, tök mindegy. Egyébként meg lehet találni Ukrajnában is azokat a szakértőket, akik ezt meg tudják csinálni. Itt inkább arról szól a történet, hogy mennyire fél részben az eszkalációtól a nyugat, és én azt gondolom, hogy jobban fél. A nyugat egész egyszerűen, hogy mondjam, nagyon nem akarja provokálni Putyint. Még most sem egyébként. Tehát nagyon nehezen érti meg azt, hogy Putyin valószínűleg csak az erőből ért. Ahogy ő maga is egyébként mindig erővel fenyeget. Tehát én azt gondolom, hogy ez az egyik döntő dolog. A másik nagyon döntő dolog, amit szintén nem akar, mert nem csak a fegyverekről szól ez az egész történet, hanem alapvetően arról, hogy kap-e olyan biztosítékokat, olyan biztonságpolitikai biztosítékokat Ukrajna, ami lehetővé teszi azt, hogy Oroszország ne támadja meg. Ezek ugye legtöbbet mindig a NATO-tagságról beszélünk, de nem kell NATO-tagság egyébként ehhez. Hát azért az Amerikai Egyesült Államok megadja mondjuk Dél-Koreának, Japánnak, meg Izraelnek is azokat a biztosítékokat, amik egyébként, hogy mondjam, lehetővé teszik, hogy ők nagyon szoros szövetségesek legyenek. Ha más nem mondok, marhára elég lenne az, hogy azt mondjuk, hogy 1500 amerikai katona Ukrajnában ott lesz, és ha őket bármi éri, akkor ti megszívjátok.
Béke kérdése. Ugye a legtöbben már nem is békéről beszélnek, inkább fegyverszünetről. Most mi ennek a legvalószínűbb forgatókönyve, hogy ezt valahogy el tudja érni a világ és a két háborozó fél?
Amikor a szakértők erről beszélgetnek, akkor alapvetően mindenki azt mondja, hogy a békéhez az kellene, hogy a célok, tehát hogy valaki elérje a célját, akár az ukránok, akár pedig az oroszok. Egyelőre ez nem látszik. És vagy pedig akkor lehet, ha kifáradnak. Még ez sem látszik, fáradtak ugyan, de nem annyira, hogy béke legyen. Ugye a békével a legnagyobb probléma az, hogy kiszavatolja ezt a békét. Ugye Oroszországgal lehet bármit aláírni, ez tök frankó, de Oroszország olyan lazán megsértett 5 vagy 6 különböző nemzetközi szerződést, hogy nincs értelme vele semmit aláíratni. Pontosabban mondjuk az putyini vezetéssel semmi értelme. Olyannak van, amikor a Putyin látja azt, hogy na, ha megtámadom, akkor akkorát kapok, hogy a faladja a másikat.
Kína, India.
Abban az esetben lehetne természetesen ez, ha Kína és India garantálná azt. De Kína és India hogy garantálná azt, hogy Oroszország nem fogja ezt megszenni? Ahhoz Kínának és Indiának olyan katonai képességei kellene lenni, hogy kényszeríthesse, vagy inkább mondjuk azt, hogy olyan viszonyban kéne lenni Oroszországgal, hogy kényszeríthesse Oroszországot. Kína nem képes kényszeríteni. Kína egy nagyon nagy ország, meg gazdaságilag, meg kereskedelmileg borzasztó fontos, de katonailag nem akkora hatalom, hogy itt ilyen ambíciói lehetnének. Tehát az első és legfontosabb dolog, hogy nem valószínű, hogy béke lesz. Abban az esetben lesz béke, ha van valamilyen biztosíték, arra vonatkozóan, hogy a maradék Ukrajna, és azért mondom, hogy a maradék Ukrajna, én nem hiszek abban, hogy Ukrajna teljes szuverenitását, területi integritását vissza lehet állítani, hogy a maradék Ukrajna megkapja ezt a biztosítékot, és közben azt mondja, oké, akkor lemondok a területeim egy részéről.
Ez a négy megye?
Az a négy megye, hát nem gondolnám, nem, a négy, a Donbasz. De nem a négy megye. A négy megye, tehát van két olyan megye ebbe, a Zaporozsia is, amit nem gondolom, hogy le akarna mondani, hogy mondjam, vagy le kellene mondani ezekről, de én nem tudom, tehát hogy mondjam, én nem tudom ezt eldönteni az ukránok helyett. Meg nagyon fontos, hogy meg kell érni ennek a gondolatnak, és el kell, hogy fogadja ezt az ukrán társadalom valamilyen formában.
Közelít ez az ukrán társadalom?
Én egyelőre nem látom ezt. Tehát, hogy mondjam, természetesen ahhoz közelít, hogy lehet, hogy fegyverszünetet kéne csinálni, de nem azért kéne fegyverszünetet csinálni, hogy lemondjunk ezekről a területekről.
Hanem?
Azért, hogy felkészüljünk. De az ukránok is pontosan tudják, hogy az oroszok is ezért akarnak legfeljebb fegyverszünetet. Tehát félreértés ne essék, nem 20%-át akarja megszerezni Ukrajnának Putyin. Ezt soha nem mondta. Azt mondta, neki Ukrajna kell, pont. És úgy gondolja, hogy neki van elég ereje, van elég embere, van elég fegyvere, van elég pénze, hogy kivárja azt, hogy a nyugat abba hagyja a támogatást Ukrajnának, és ebben az esetben ő ezt meg tudja valósítani. Mivel egyelőre nem látszik ez a hajlam, mondjuk, hogy nyugaton, sőt, inkább az látszik, hogy a nyugat elég elkötelezett, Európa különösen elég elkötelezett amellett, hogy Ukrajnát támogassa. Bocsánat, csak felhívnám a figyelmet például arra, hogy a két biztonság és védelempolitikával kapcsolatos bizottsági posztot a baltiak kapták. Ez azt jelenti, hogyha az ő szemléletük ha ennyire hatott az EU vezetésére, az azt jelenti, hogy erősen hatott az EU vezetésére az orosz-ukrán háború, és az orosz-ukránnak, a ukrán háborúnak az a megítélése, amit mondjuk Kaja Kallas képvisel, akit nem mondhatnám a béketábor egyik ominózus vezetőjének.
A bizottság új külügyi biztos lesz.
Így van, ő egy nagyon kemény, és hasonlóképpen egyébként ugye a litván is, aki megkapta a gyakorlatilag a védelmi tárcát. Tehát én azt gondolom, hogy inkább olyanra lehet számítani, ami valami átmeneti, egy picit olyanra, mint Koreánál van. Ott nincs béke. Tulajdonképpen egy tűzszünet van, és az sem olyan, hogy ilyen nagyon deklaratív tűzszünet. Hanem sokkal inkább arról lehet szó, hogy felfüggesztik, vagy alacsonyabb szintre kerül ennek a konfliktusnak tulajdonképpen a mondjuk azt, hogy az intenzitása. Ez az egyik, tehát én ebben gondolom. A másikban, ha belegondolunk, akkor ugye, kérem szépen, tehát milyen tárgyalási alap lenne? Ugye az egyik tárgyalási alap az mindenféleképpen az lenne, hogy ki kéne vonulni a bizonyos területekről Oroszországnak. Oroszország ezt nem fogja megcsinálni. Amennyiben nem csinálja meg, akkor alig hiszem, hogy mondjuk a szankciókat, amiket azért rendeltünk el, mert elfoglalt bizonyos területeket, fel lehet szabadítani. Márpedig nyilvánvaló, hogy Oroszországnak létfontosságú lenne, hogy ezek a szankciók megszűnjenek. Mert azért a szankciók különösen hosszú távon azért éreztetik a hatásukat, és én hadd tegyem hozzá, hogy nem tartozom azok közé, akik úgy gondolták, hogy a szankciók fél éven belül hatni fognak. A statisztika azt mutatja, hogy a nagy nemzetközi szankciók 3-3,5-4 éven belül hatnak, de akkor hatnak. És azt gondolom, hogy még Oroszországra is hatnak, és hatni fognak. Summa summarum, tehát ezek mind-mind problémák, amikkel szerintem szembesülnie kell a világnak ahhoz, hogy ezt megértse. Ehhez nagyon egyszerű, ez tárgyalni kell. Tehát le kell ülni, és azt mondani, hogy akkor te mit mondasz, én mit mondok, és amikor rámutat, hogy ő ezt szeretné, mi meg ezt szeretné, akkor döntsetek, mi van most. És én azt gondolom, hogy ezért nem várható az, hogy bármifajta tárgyalás gyakorlatilag nagy eredményre vezetne. Akkor sem egyébként tegyük hozzá, ha netán Donald Trump lenne az amerikai elnök. Azért Donald Trump sem mehet szembe az amerikai érdekekkel. Az Amerikának nem érdeke az, hogy Oroszország megjárni ezt a háborút. Amerika azt akarja minden kihívójának üzenni, hogy Ukrajna nekem nem annyira fontos, és mégis ennyire támogatom. Képzeljétek el azt, hogy fogom támogatni azokat az országokat, amik nekem fontosak. És ezt főleg egyébként Kínának akarja megüzenni. Tajván kapcsán, Dél-Korea kapcsán, Japán kapcsán, minden, dél-kínai tenger kapcsán. Ha ezt felmondja, akkor ilyen, hát nagyon csúnya szót kéne használnom, ezért nem használom, de akkor nagyon kis ilyen puhány kis hatalomnak fog be. Mindenki, már most is egyébként lehet látni, hogy mindenki szeretné kóstolgatni Amerikát. És akkor még inkább kóstolgatni fogja Amerikát, és azt a világrendet, amit mi a szabályokon alapuló világrendnek nevezzük, és akkor senki nem mondhatja azt, hogy kérem szépen megtettünk mindent annak érdekében, hogy ez a szabályokon alapuló világrend ez megmaradjon. Ilyen értelemben az ukrán háború szerintem arról szól, hogy ki fogja irányítani a jövő nemzetközi rendjét.
Ha tetszett a podcast, iratkozzon fel csatornáinkra. 2 hét múlva ismét jön az Atlasz.